Prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott igeszakasz mellett a Jakab levele első fejezetének 12. versétől a 17. verséig olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Amen. Kedves testvérek, már megint egy olyan igeszakasz jutott erre a mai vasárnapra, mely a Bibliának az egyik legszomorúbb fejezete, az egyik legnagyobb mélységről szól, amit belekeveredhetett egy ember, ráadásul egy király, egy szent király, aki zsoltárokat írt, és akinek az énekeit azóta is énekeljük. Olyan nagy mélységek vannak ebben a történetben, olyan nagy sötétség, fájdalom, hogy legjobb talán egy viccel kezdenünk ezt a ige magyarázatot a kísértésről és annak a természetéről. Egy szegény vidéki pap egyszer hazament, és látta, hogy a felesége egy szép új ruhát próbálgat a tükör előtt. Hát a férj egyből az árcédulát nézte meg, és azt meglátva rémülten felkiált, hogy hogy tudtad ezt megvenni? Hát nem tudod, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak? Jaj, drágám, felelt az asszony, amikor megláttam a kirakatban, nem tehettem más, szinte magához vonzott, már csak azt vettem észre, hogy bent vagyok a próbafülkében, fölpróbáltam, és mintha valaki a kísértő hangja volt bizonyára, ez súgta volna, hogy fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában. De kedvesem, hát mondja, hogy jól tudod, hogy ilyenkor hátat kell fordítani ennek a hangnak. Jó, jó, mondja az asszony, de azt mondta, hogy hátulról is jól nézek ki benne. Nem olyan könnyű a kísértésnek hátat fordítani, mert hátulról is ugyanezt a hangot halljuk. Nem olyan könnyű elmenekülni előle, és lám Dávid története is ezt mutatja, hogy mindenki könnyen belekeveredik, és aztán a legnagyobb mélységbe is jut, főleg, hogyha a körülmények is alkalmasak erre. Ezért jó Jakab levelével erősíteni magunkat, amelyik a kísértésről is szól, és azt mondja, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Ki lehet tartani tehát a kísértések között, még ha nehéz is, még ha nem is olyan egyszerű, hogy csak hátat fordítunk neki. Mit mond erről Jakab apostol? Először is arra tanít, hogy senki nem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Ebből azt tanuljuk mindjárt, hogy bárki kísértésbe juthat. Nem azt mondja, hogy ha valaki kísértésbe jut, egyesek, vagy némelyek, vagy ha te is kísértésbe jutnál, hanem mintha az természetesnek tartaná, hogy bárki juthat kísértésbe, vagy mindenki juthat kísértésbe, és ezt látjuk ebből az ószövetségi történetből is, hogy Dávid az ószövetség legnagyobb alakja, a legnagyobb királya, a példakép, a zsoltárszerző, az imádkozó ember, a kiválasztott, a legkisebb gyermek, akiből aztán király lett, a legkisebb, aki legyőzhette Góliátot és a hatalmas ellenséget, hogy még ez is ilyen nagy mélységbe juthatott. Józanul kell hát gondolkodnunk, és számolnunk kell ezzel, mindannyiunknak. még a kiválasztottak is kísértésbe jutnak. Még a szentek is kísértésbe jutnak. Még ti is kísértésbe juthattok, még én is. Mindenki kísértésbe juthat, és jó, hogyha ezzel számolunk is, erre készülünk előre. Még Jézus Krisztus is kísértésbe juthatott. Ott a pusztában emlékszünk rá. Ez az emberi természetnek, az emberi sorsnak a része. És ezért a józan gondolkodásunk azt mondaná, hogy előre kell készülnünk erre, amikor hogy kísértésbe juthatunk, és ha lehet, akkor minél kevesebb esélyt kell adnunk ennek a kísértőnek. És ezért olyan nagy veszedelem királynak lenni, ezért mondta a próféta, amit idéztem is egy korábbi prédikációban, hogy ti királyt kértetek, és adtam nektek király, de haragomban, és el is vettem búsulásomban. Isten nem örül ennek, hogy az emberek királyként akarnak élni, vagy királyokat akarnak maguk fölé, mert hogy nekik könnyebb, mert egyszerűbb, mert hatékonyabb, mert gyorsabban el lehet intézni dolgokat. Nem természetes magatartás, nem természetes állapot ez az ember számára. Ezért mi reformátusok hagyományosan nem is szeretjük, hogyha az emberek királyokat akarnak választani maguknak. Mi voltunk azok a történelemben legelőször, akik azt mondtuk, hogy nem jó, hogyha királyok vannak. Mert könnyen kísértésbe esnek. És jobb, hogyha csak egy darabig uralkodnak fölöttünk emberek, aztán uralkodjanak mások, ezért aztán választjuk őket, és elküldjük őket, hogyha úgy látjuk jónak, és ez így helyes, így természetes. Nem normális dolog az, éppen egy holland barátunk a teológián csodálkozott ezen, hogy még Ravasz László is királypárti volt, és voltak ilyen elképzelései, hogy lehet az, hogy egy református püspöknek ilyen álmai lennének. Nem, hát nem természetes ez. Mi nem gondoljuk, hogy az embereknek királykodniuk kellene. Egyedül Jézus Krisztus, aki méltó erre, aki legyőzte a kísértést, aki a halálon átmenve a világ ura lehet, és egyedül őt szolgáljuk, és neki hódolunk. Senki más nem alkalmas erre a pozícióra, erre a tisztre. Itt van lám Dávid is. Dávid, aki gyerekkorától kezdve megtanulta, hogy Isten szeme előtt él, és az ő kegyelméből, és mégis aztán most olyan gyorsan és olyan könnyen elfeledkezik róla, és amikor hatalmában áll megszerezni azt, amit megkívánt, akkor azt meg is szerzi. De milyen áron? Józanul gondolkodjunk hát, és ne felejtsük el. Mindannyian kísérthetőek vagyunk, ezért hát minél kevesebb hatalmat adjunk magunknak, minél kevesebb esélyt arra, hogy kárt okozzunk. A második tanulság ebből a történetből, hogy amikor választhatunk, akkor ne a könnyebbik utat válasszuk. Itt a nagy tragédia ott kezdődik, ahogy olvastuk a történetben, hogy elmentek ugye a katonák, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, lám a királyok ezt is szokták tenni, milyen szomorú ez, és el is ment a fővezér Joáb a szolgáival, meg egész Izrael együtt. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. A katonái háborúznak, ahogy szoktak is a tavaszi időben. Dávid azonban otthon maradt. Pedig korábban együtt volt a katonáival. Korábban még az élükön járt, az élükön állt, és vezette őket. Most már azonban megerősödött a királysága, és rábízza ezt a fővezérére. Otthon maradt, egyedül maradt a kívánságaival, az unalmával, ki tudja milyen gondjaival, és nem volt semmi más, amibe beleölhette volna az energiáit. Nem vezetett, és nem a rábízottakkal törődött. Itt kezdődik tehát a baj, hogy a könnyebbik utat, a kényelmesebbik utat választotta. Tanuljunk hát belőle. Ha választanunk lehet, akkor válasszuk a szeretet útját, amely mindig nehezebb, mint a kényelemi, választjuk inkább a egymásért, a másikért való harcnak az útját, amely mindig nehezebb, mint hogyha másokat küldenénk ebbe a harcba. Aztán a harmadik tanulság a Bibliából, a Dávid történetéből is, hogy a kísértésnek igazából nem lehet ellenállni, és minél nagyobbá válik, minél jobban belebonyolódunk, annál kevésbé. Először csak egy szép termetű nőt lát meg, aztán elkezd vele foglalkozni gondolatban, akkor üzenetet küld neki, akkor megtörténik a légy ott. Aztán, noha senki nem számított volna erre, bejelenti a nő, hogy teherbe esett, akkor jön a következő terv, hogy hogyan lehetne elkerülni ezt a szégyent, és ami az Isten törvénye ellen is súlyos vétség, és halállal büntetendő vétség volt, a házasságtörés egy más feleségének az elcsábítása, mindkettőjükre nézve végzetes következményekkel járt volna, ha kitudódik, akkor megtervezi, hogy hazahivatja az Úriást, de az nem akar, ugye a könnyebbik utat választani, ott alszik az őrökkel a kapu előtt, és nem hajlandó hazamenni, és megszületik a végső, a legszörnyűbb terv, hogy akkor hogyan lehet elpusztítani ezt a hűséges katonát, ezt a hűséges embert. Egyre mélyebbre és mélyebbre sodródik a király is a kísértés útján, a bűnnek az útján. Ezért hát azt tanulhatjuk ebből, hogy az elején tudunk szembeszállni legjobb eséllyel a kísértéssel. Később minden sokkal nehezebb lesz. Egyik ilyen hajnaltán reggeli rádió műsorban hallottam, hogy van egy magyar feltaláló, dr. Babó Tivadarnak hívják, soproni szőlész, lehet, hogy egyébként halasi származású, mert a babók ugye innen származnak, erről a vidékről, és hát az a találmány annak a lényege, ami egy ilyen ausztrál példából indult ki, és onnan fejlesztette tovább, hogy a szőlőt úgy neveli, hogy aztán egy-két év után már nem metszi, hanem a rügyeket dörzsöli le egy ilyen kefével, egy kefélő géppel, egy gépesítve van ez a metszés is, és azt mondja, hogy fölösleges dolog lemetszeni a később a venyigét, ami csak tápanyagot, cukrot, minden egyebet von el a gyökértől, hanem inkább a rügyeket dörzsölik le, és mindaz az erő, ami benne van a talajban, benne van a gyökérben, akkor az a szőlő érlelésére, növelésére fordítódik, és akár, hogyha csemeges szőlőt termelnek, akkor 2-3-szor annyi termést lehet hozni ilyen technológiával, hogyha borszőlőt, akkor kevesebb fürtöt hagynak, kevesebb rügyet hagynak meg, akkor viszont édesebb lesz a fürt, mert mindaz az erő az nem a vesszőbe megy át, amit levágnak és elégetnek, hanem magába a gyümölcsbe. Hát, hogy aztán ez tényleg működik-e, vagy nem, azt majd a szakemberek eldöntik, de lelki értelemben biztosan jól hangzik. Hogy nem később kell levágni a vastag ágakat, és csak elvenni az energiát az embernek magától, hanem jobb azt még a korai állapotban ledörzsölni, amikor még könnyen megy, amikor még kevesebb fájdalommal jár, amikor még kevesebb veszteségeket okoz. Mindenképpen így van ez. A kísértéssel is. Legyél hát bölcs, és vedd észre, hogy hol kezdődik a baj, és ott próbálj tenni ellene valamit. Mert tehetsz ellene, azt mondja Jakab apostol, ez rajtad áll. Nem az Isten kísért téged, hanem a saját kívánságaid. És neked kell azokkal szembeszállni. Neked kell azoknak véget vetni, és azokat még korán, még amikor csak rügyeznek, akkor eltávolítani, ha teheted. Boldog ember az, aki megteheti. Boldog ember az, aki erre figyel. Akihez kéri az Isten segítségét, kéri azt a bölcsességet, hogy meglássa ezeket a veszedelmeket. Utaid, Uram, mutasd meg, ezért imádkozzuk így, hogy el ne tévejedjem. És figyelmeztesse minket ez a szomorú, a legszomorúbb történet a Bibliában, az egyik legszomorúbb, az Ószövetségben mindenképpen, hogy milyen nagy szükségünk van erre, a vezetésre, erre az útmutatásra. És aztán itt van a mélység, a legnagyobb, amiről a legnehezebb beszélni, és főleg nem így egy ilyen egyszerű vasárnapi istentiszteleten, hogy mi van akkor, amikor már megtörténik a baj. Mert hiszen ebben is sokan benne vagyunk, amikor már beleestünk a kísértésbe, amikor már tönkretettünk életeket, mások életét, a magunk életét, akkor mit lehet tenni? Mit lehet tenni Dávidnak, amikor rádöbben arra, nem pont a hír hallatán, nem sokára jön ugyanis a küldönc, és mondja, hogy Uriás elesett a csatában, a várfal alatt, de később rádöbben, hogy hát ő ölte meg, ő a felelős. Addig mondhatta, ó, nem én tettem, hát én csak azt mondtam, hogy menjen az első sorba. És hát ilyen a háború, hogy meghalnak emberek. De jön egy próféta, aki rámutat, te vagy az az ember, aki tetted. Te vagy ez a gyilkos. Te vagy az, aki magad mondtad, halált érdemelsz. Mit tehet ilyenkor Dávid? Kitől kérhet bocsánatot? Úriás már meghalt. Még talán tőle lehetett volna, hogyha időben teszi, hogyha időben még van bátorsága szembenézni azzal, amit tett. Akkor talán még meg lehetett volna beszélni. Akkor még tartatott volna bűnbánatot. De most kitől kérjen bocsánatot? Hát ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdése az embernek, és ez az egyetlen válasz, amit mi tudunk rá mondani, hogy Uriás ott van valakivel együtt, aki szintén igazságtalanul és ártatlanul szenvedett és halt meg, akinek a vérét ontották, mint ahogy az övét is. Uriás ott van vele együtt, Jézus Krisztussal együtt. Uriás ott van Istennel. Ha ezt úgy meglátjuk, ha úgy ebbe belepillantunk, ha ezt úgy átéljük, akkor talán el tudjuk mi is mondani Dáviddal együtt, aki később így imádkozik, összetörve, egyedül ellened vétkeztem. Istennek mondja ezt. Istennek, aki most Uriássá változik. Az áldozattá, a meggyilkoltá, aki magára veszi ennek a sorsát. Megtörténhet ez. Megtörténhet, hogy Istennek mondjuk ezt az imádságot, akiben ott vannak az áldozatok, az ártatlanok, a szenvedők, aki magára vette az ő fájdalmukat teljesen és igazán, akiben ott élnek ők, akiket megöltek. Van lehetőség tehát. Van lehetőség szembenézni azzal, ami elmúlt, és bocsánatot kérni ezektől, Istentől, Isten által, és feloldozást kapni a bűneinkre. Ez a nagy keresztény titok és a nagy keresztény üzenet, amire most csak emlékeztetni tudtam, de boldog az, aki már érti, boldog az, aki már vágyik ennek a megértésére. Mert valósággá válhat számára, hogy van szabadulás a bűntudatból, van lehetőség a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. Amen.